Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
A Kortárs Építészeti Központ május 9-én és 10-én rendezi meg a Nyitott Házak hétvégéjét. A fesztivál ezúttal ismét a 100 éves házakat ünnepli. Az idén 41 lakóház és intézmény nyitja meg kapuit a város és a látogatók előtt. A szervező közleménye szerint a 100. születésnap kiváltság, legyen szó emberről vagy házról. Lehetőség a hálára, az emlékezésre, a tiszteletadásra és a találkozásra, ünneplésre is. Idén a Budapest 100 ismét ezt a különleges pillanatot ünnepli, a város 100 éves házait, és feltárja mindazt, amit egykori és mai lakói egy évszázad alatt megéltek. A Budapest 100 május 9-én és 10-én megnyitó házainak listája már el is érhető. A szervezők 2026-ban visszatérnek a fesztivál eredeti koncepciójához, a 100 éves házak ünnepéhez, de nem feledkeznek meg a korábban kimaradt szülinaposokról sem, és így a 16. évébe lépő fesztivál minden eddiginél nagyobb, közös születésnapra készül. Az idei évben azok az épületek nyílnak meg, amelyek 1916 és 26 között épültek. A látogatók bejárhatnak belvárosi bérházakat, külvárosi villákat, templomokat, mozit, áruházat és óvodákat is. Az idei témaválasztással a szervező Kortárs Építészeti Központ szeretné ráirányítani a figyelmet arra, hogy milyen értékeket hordoznak a ma 100 éves épületek a város múltjából, és mit jelentenek a mai városi életben. A 100 éves házak azonban nem csupán építészeti értékek, történetek hordozói is, generációk életének lenyomatai, közösségek emlékezete, a város változásainak tanúi. A fesztivál célja, hogy ezek a történetek újra láthatóvá és átélhetővé váljanak, és hogy egy hétvégére valódi, közös ünneppé formálódjanak.
Koncert.
Idén is meghirdette hagyományos 5 műpa koncertet tartalmazó budapesti bérletes évadát a Pécsi Pannon Filharmonikusok zenekar. A Mozaik címet viselő sorozat szeptemberben indul, és jövő tavasszal zárul. Szeptember 18-án a bérlet nyitó hangversenyen az orosz nemzeti zene történetéből szemezget a zenekar Keselyák Gergely dirigálásával. A Panoráma című koncerten Glinka és a romantika jól ismert szerzője Rachmaninov művei mellett elhangzik az orosz kortárs zene alakjának, Alexei Ribnyikovnak a cselló versenye is. A versenymű szólistája a Vlagyivosztokban született, világkarriert befutó Alexander Rám Gortonka művész lesz. A sorozat novemberi koncertje a német operára koncentrál. A www.de címmel meghirdetett koncert nagyágyúi Weber, Wagner és a Valkür lesznek, az esten pedig a PFZ klarinét szólamvezetője Laduver Mihály kap kiemelt szerepet szólistaként. A Francia Filter című januári koncerten Varga Gilbert karmester Mio, Saint-Saëns, Francé és Ravel műveit vezényli, és a kiváló hegedű művész Sarang Sayon Kim is fellép. Bogányi Tibor a márciusi hangszínezők című hangversenyen Mendelssohn skót szimfóniája mellett Dejan Lazsity zongora művész partnereként hazai bemutatóra készül. A Pannon Filharmonikusok előadásában lesz Magyarországon először hallható a méltán közönség kedvenc Brahms hegedű verseny zongorára átírt verziója, a szerző Dejan Lazsity előadásában. Az 5. utolsó képkocka című koncerten Dvorzsák és Mahler egy-egy utolsó művét mutatják be. Karmesterként és szólistaként a PFZ két fiatal művészt kért fel, Dvorzsák cselló versenyét Daniel Müller-Schott adja elő.
Fesztivál.
José González énekes dalszerző is fellép a 35. alkalommal megrendezett Művészetek völgyében. A svéd előadó új albumával érkezik Kapolcsra, közölték a szervezők. A 10 napos fesztivált idén július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden, ahol a színház, az irodalom, az új cirkusz, a képzőművészet és természetesen a zene képviselői szerepelnek majd. A Balaton felvidékre ezúttal is számos előadó érkezik a határokon túlról. Az argentin politikai menekült szülők gyermekeként Svédországban született világhírű José González Kapolcson lép fel a panoráma színpadon. A pályája a csúcsán járó művész legújabb Against the Dying of the Light című kislemezével tért vissza a turnézáshoz. A komoly zene világából fellép a fesztiválon a Cordame Duo, amelynek tagjai a kanadai kulturális minisztérium támogatásával érkeznek a tengerentúlról, míg a spanyol nagykövetség a Cantoria reneszánsz zenéj által vesz részt az eseményen. A Finagora kulturális intézet jóvoltából a Varone Cello Duo érkezik a Papageno klasszik színpadára, míg a Völgy komoly zenén az ukrán Alexej Botvinov zongorista lesz látható és hallható. A könnyű zene és a jazz irányából is érkeznek előadók. A brit nagykövetség egy feltörekvő velszi tehetséggel, Marta Ellennel képviselteti magát. Színpadra áll a brit Ninin, és a flamenkót hozzá el a művészetek völgyébe, a spanyol Luxuria is. A hazai előadók sorában fellép többek között a Kispál is a Borz, a Bohemian Betyársz, a KFT, a Quimby, Betonhofi, Kóli és Jude Law is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Gördülő otthonok és gőzölgő termálvizek. A 4 évszakos kempingezés világa Magyarországon. A szabadságot és a természet közelségét ma már nem csupán az első nyári napsugarak megjelenésétől élvezhetjük, hiszen a hazai kempingkultúra és a páratlan termálvízkincs találkozása lehetővé teszi, hogy az év minden szakaszában hódulhassunk a lakóautós és kempinges életmódnak. A lakóautós életforma és a termálvíz találkozása. Amikor lakóautóval indulunk útnak, olyan különleges szabadságot élvezhetünk, amelyet kevés más utazási forma biztosít. A lakóautók időjárás álló összkomfortos kialakításának köszönhetően a kempingezés iránti hazai érdeklődés az elmúlt években jelentősen átalakult. Elszakadt a kizárólag nyári, vízparti pihenés hagyományos formájától, mivel egyre többen ismertük fel, hogy Magyarország természeti adottságai, különösen a bőséges termálvízkincs lehetővé teszi a 4 évszakos kempingezést is. A kempingek üzemeltetői gyorsan reagáltak az igényekre, és olyan belső parkolókat, szervízpontokat, valamint fűtött közösségi tereket alakítottak ki, amelyek hidegebb időben is kényelmes pihenést nyújtanak. A modern kempingezők elvárásai folyamatosan változnak. Ma már nem csupán egy parcellát keresünk az éjszakázáshoz, hanem komplex élményeket várunk a család minden tagja számára. Így egyre népszerűbbé váltak azok a helyszínek, ahol a kemping és a fürdő között közvetlen átjárás van. A természet tisztelete és a kényelem kéz a kézben járnak. A kempingezés során a fenntarthatóság és a helyi értékek megismerése is előtérbe került. Amikor meglátogatunk egy kempinget, nem csak a kerítésen belüli programokat élvezzük, hanem bekapcsolódhatunk a helyi vérkeringésbe. Felkeressük a termelői piacokat, kipróbáljuk a helyi éttermeket, túrázni indulunk és megismerjük a környék történelmét. Ez a fajta lassú turizmus és elmélyülés segít abban, hogy valóban kiszakadjunk a mindennapokból és közelebb kerüljünk a természethez.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élmények kialakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk, másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezekhez a dolgokhoz, és új rendszert építsen fel. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket, és hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, tehát több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem, már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés, másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e a valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul-e a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
Szerintem az egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk. Hol lehet itt kockázat?
Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gombnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodását, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességét, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne.
Sokszor esik a mesékről, mint ilyen alap történetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos, és azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni. Tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótét lelkek vagyunk.
Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e?
Igen, egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjelenik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ezt helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk, mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, nagyon sok mindent. Úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk a Narratív agy című könyvről, amelynek szerzője Fritz Breithaupt, és a magyar kiadás a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.